77. Az agredai apáca levele a szokottnál is homályosabb volt. Ő felsége tegye azt, amit lelkiismerete diktál, és ami a hazajavára válik. Fülöp olvassa 10 nappal előbb írt saját levelét, amelyet egymás közötti szertartásuk szerint Szor Mária gondosan visszaküld. A lehangoltságnak és a kétségbeesésnek még számomra is elképzelhetetlen állapotába jutottam, Szor Mária. Ha a hit nem adná nekem azt a meggyőződést, hogy az Úr minden cselekedette javunkra szolgál, úgy igazán nem tudom, mi is lenne belőlem. A Pireneuszi béke nagy drámája 3 felvonásban zajlik le. A Bidasson folyó kis szigetén, melynek hivatalosan Fácának sziget a neve, de amely könnyek szigeteként maradt fenn az emlékezetekben. Hosszú hetek óta alkudozik 2 kancellár, Louis de Haro és Mazarin. Az örök béke, melynek szépségét ecseteli a szerződés bevezetése, valójában Hispánia világbirodalmának pusztulása, és ezt mindenki jobban tudja józan, keserű Haro. A francia kardinális betegember. Nehezen bír kikelni ágyából a délutáni szócsatákhoz. Sokat szunyókás, sokat alszik, de amikor ébren van, ravasz talján Róka, aki Franciaországnak a leghívebb szolgája. Hispánia lehulló. Franciaország felfutó csillag. Ezt érzi a 2 alkudozó miniszter. Még tart a spanyol hatalom rozzant konstrukciója, még a király személye összetartja védhetetlen 4 világrészben szétszórt birtokokat. De Spanyolország kivérzett. Alig 5 milliónyi lélek az anyaországban, ám szabad-e a hű kasztíliaiakhoz hozzáadni a katalánokat? A spanyol kancellárnak engednie kell. Hétről hétre úgy szólván mindent elveszít. Roussillon grófsága, Artois tartománya, Flandriában legerősebb várak sora. Elvész Hennegau, Luxemburg jó része olyan városok is, mint Philippeville, amelyet késhegyig harcolt pedig Háró. Mit ad vissza a legkeresztényebb király a katolikus királynak? Govendárdot, ahol még mindig működik a csodálatos mérleg, melynek serpenyőjére ültetik a boszorkány gyanúsokat. Ha lemerül, már lobboghatnak a mágiák. Ilyen város Vandenarde. A másik, amit visszakapnak majd, Dixmuyden. Fülöpnek ki kell üríteni a legkeserűbb poharat, békét kell kötnie a német alföldi rendekkel, el kell ismernie Hollandia tartományait, mint független köztársaságot. Ő felség ezt majd azzal indokolja, hogy mindenre indítatva érezte magát, attól a mély részvétől eltelve, mert az oly sok év óta véres harcokban örlődő spanyol és német alföldi néppel szemben atyailag érez. Végül a legsúlyosabb pontok egyike. A német alföldieknek jogukban áll ezentúl kereskedni a tengeren túli spanyol birtokokkal. Háró szívosan lépésről lépésre vonul vissza, de esténként könnyes szemmel írja jelentéseit a nagy diplomáciai csatavesztésről. Madridban ugyanakkor kinyitják az Alcázar legdíszesebb kapuját, a Zaguánt, 14. Lajos lánykérője Gramont herceg előtt. 40 herceg, gróf és márki érén lovagol végig a francia marsal Madridon. Ennyi gyémántot, színt, sejmet, szalagot, ez is aranyvértet, égköves tollforgókat nem láttak még a fővárosia. Mintha mese elevenednék meg, amikor a berevált arcú francia urak csodálatos paripáikat táncoltatják, szemük az erkélyeken, csókokat intenek a felcicomázott, legyező játékkal igent mondó hölgyek felé. Medina de Riesco hercege, a Madrid udvar legelegánsabb lovagja, ő fogadja franciákat. Díszlépcsők, termek sora, káprázatos képek, szőnyegek, falikárpitok, spanyol pompa, amelyet Párizsban még nem tudnának utánozni. Maga a város csak kerete az udvarnak, azért épült, hogy egyetlen szuverén szolgáljon. A termeknek nincs végük. A 40 franciának látnia kell mindazt, amit 1 hét alatt erre a palotára varázsolt Velázquez. Fülöp a trón mennyezet alatt áll, tollaskalappal fején, kesztyűs jobbját rágakövekkel kirakott asztalkán nyugtatja. A hosszú terem fele üresen marad addig, míg megjönnek a franciák. Balra arany ráccsal elkeretezett hölgy, páholy, itt ül Marian, Mária Tereza, Margarita. Óriás, abroncs szoknyájuk számára alig maradt hely. Tegye fel kalapját, herceg, mondja alig hallhatóan Fülöp. Ő maga csak megemeli a franciák előtt kalpagját, utána megmerevedik. Hallgatja Gramont, aki kitűnő spanyolt beszél. Átadja Annának, a testvérnek levelét, kettőjük nyelvén, s Lajos levelét franciául. A sorokból kicseng a két nép közötti örök béke. Lajos így kéri meg a spanyolok királytól Mária Tereza kezét. A fáradt fáraó alig mozdul. Elmondja néhány mondatot, amelyre alig ha kell készülnie, oly sok esztendője megszokta kegyes fordulatait. Hagyományos szavak, a népe élén álló pátriárka beszéde, amikor a béke zálogáló adja át lányát, az ellenséges törzs vezérének, utána újból megemeli kalapját. Európa ismét ketté válik. Egyik ajtón Fülöp, másikon Gramont, elhagyják a tróntermet. Gramont tudja, hogy Marianna harcolt a francia-spanyol nász ellen. A császári követ erősítette meg konok ellenkezését. Most mosolyogva ül a sejempárnán, mert lehetővé teszi a Guarden Fantéban való leülést. A francia leánykérő az asszony szárnybeli fogadóson látja először Mária Terezát. Szőke, kékszemű, arca fehére festve, szájjel akad meg tekintete. Az infáns nőnek nincs kimondottan osztrák ajka. Kékszeme szép, változósá teszi az arcot, mert elárnyékul a kissé erős orr. Margarita nem mutathat érdeklődést az iránt, mit tartalmaznak az ajándékkosarak és ládák, melyeket a francia szolga személyzet elhelyez a királyné szoba egyik oldalán. Miféle drágaságokat küldött sógornőjének és unoka húg menyének, Ausztria Anna, aki örömtelen házassága után, úgy mondják, egy bíboros rajongásában végigasztalódott. Gramontnak nem szabad látnia, hogy földi dolognak örülhet egy spanyol király kisasszony. Április 15-én kezdődik a második felvonás. Előző éjszaka Don Diego alig-alig hajtja álomra fejét. A király kegyes akaratának felel meg, hogy mégis veje, Juan del Mazo kísérje kvártémesteri minőségben a német alföldi Gottenszel és Villarreallal egyetemben. Ha a menet eleje hajnalban megindul, délre el kell érkezniük két spanyol mérföldre, hogy az utóvéd eszkort is elhagyhassa a fővárost. Szoroznak, összeadnak, két mérföld a menet. A felség alla ligere utazik, ami annyit jelent, hogy valóban csak a legszükségesebb udvartartás viszi magával. Néhány orvost, seborvos borbét, valóban kevesebb kamarás a szokottjánál. Mariannát három nappal előbb kérte arra, hogy ne tegye ki magát az út fáradalmainak. Ez hatalmas megtakarítás jelent, és az osztrák asszony örül is annak, hogy nem kell látnia a franciák triumfusát. Ennyivel könnyebb, ami a kísérletet illeti. Legnehezebb a konyha. Számtalan szakács, inyesmester, kukta, fűtő, keverő, csupa férfi. Jó része léhűtős, mégis szükséges, hogy minden délben és minden este elláthassák a mozgó udvartartást. A szállásmesterekkel együtt összférháton indul el Velázquez Madridból. Míg a felség és infásnő még ájtatoskodnak a főváros két szentélyében, az alcalai kapu környékén ott szorong Madrid népe, hogy virágszínyeget szórva búcsúzzék Mária Terézától. Torlódás támad, ostor pattogás, kocsisok szitokszava, tört, hintótengelyek, elszabadult lovak, úgy látszik, az indulás menthetetlen zűrzavarba fullad, míg egyszerre mégiscsak helyreáll a rend, és a zárt úti hintó ablakába feltűnik ő felsége sápadtarca, lagymatagon integető kesztyűs keze. Az infás nőnek most szabad könnyeznie. Városától búcsúzik, amelyet nem láthat, mint idegen királyné, többé soha. Alcalá de Henaresig a jó út két oldalán ünnepel, a hajnalban felkerekedett tömeg. Minek örülnek? Miért újjonganak virágot szórva? Fülöp megírt az apácának, jól tudja a Pireneuszi szerződés, Spanyolország legnagyobb veresége, de más áron nem bírja biztosítani a békét csontig kopasztott, kivérzett Kasztíliája számára. Int, minden útfordulónál, zökkenőnél, útkereszteződésnél. Amikor visszahúzódik hintójába, keserű, kráteres lesz az arc. Estére, amikor Alcalában megpihennek, behívatja Velázquezt. Korán alkonyodik, de még bejárja ő felsége a kis egyetemi várost, megnéz az alma matert, melynek padjait rövid ideig ő felséges koptatta. Fülöp váratlan elkanyarodik az egyetemi főútról, és valami kisebb épület felé indul. A kísérlet tagjai kérdően néznek egymásra. Miért ez a váratlan kitérés a megszokott útvonaltól? Ő felsége megáll egy kis ajtó előtt, mely pince nyilásba torkollik. Halkan mondja. Így zuhant le Don Carlos, amikor a sátán szavára meg akarta szeplősíteni az egyetemi kapus leányát. Legurult a lépcsőn. Majdnem eltörte gerincét. Ha ez nem történt volna, ő, s nem atyám uralkodott volna Hispániában. Megfordul, szótlanul tovább megy. Ő felsége szorgalmáról még a lomháb grandok sincsenek jó véleménnyel, ám az az igazság, hogy Fülöpben néha-néha fellobban a tetvágy, különösen amikor Szor Máriától kap dorgáló levelet. Ilyenkor bimbánó arccal ül a kancellárjában, néhány napon keresztül szemét nagyapjának, az örök serény Fülöpnek képére szegzi, szálkás betűkkel szórja tele az akták féloldalát. Négy napot szántak Alcalára, és a hevenyészet kancellárjában, az egyetem rektorának szobájában ott ül a felség, az asztalon sürgős, elintézésre váló okmányok, kérelmek, jelentések, beszámolók. A fiatalabb kancellisták olvassák az iratokat, hogy a felségnek ne kell vesződnie e néha túl cikornyás kézírásokkal. Az alkirály jelentése Perúból felség. Inkvizíciós ítéletek. Beszámoló a nagy autodaféről. Még fiú volt, amikor Lerma kívánságára először nézte végig az ereknek égetés, komor, de minden igazi spanyol szívét megdobogtató szertartását. Milyen vánszorgó! Hullasápat alakok voltak a csúszós papírsüveg alatt, megkínzott arcok tele sebbel, forradással. Támolyogtak a szanbenitókban, ezek az ujjatlan zsákköpenyekben, amelyeken vörös lángok keresztezték a merre varrott keresztet. Aki ilyen köntöst hordott, annak számára nem volt kegyelem. Maga a szertartás nem volt érdekes. Órákig olvasták az ítéleteket, melyeket gyenge volt mindig a latinban, csak itt-ott értett meg. Parád és autodafé volt. Egyszerre sokat ítéltek el. Hányan lehettek? Kora aggok, roskatagok, nő és gyermek közöttük. Dominikánusok, harangszó, magisztrátus, hóhérok menete. Lerma ott ül mellette, a szeme a kis fenségen, pír önti-e el sápat arcát, csillan-e szeme, amikor először éri végig a religió és az igazság félelmes, de felemelő ünnepét. Fülöp borzongott. Ha nem ilyenek lettek volna, nem vászorgok és megmegrogyók elkínzottak, akik a tortúra szörnyűségei előszinte boldogan menekültek a halálba. Ha Isten káromlok, hittagadók, gyilkosok lettek volna. De ez a vászorgó tömeg, s órák után, mint sistergő ólom, a jéghideg vízben az utolsó mondat, a Szent Hivatal átadja őket, mint bűnösöket, a világi hatóságoknak azzal a kéréssel, legyen hozzájuk irgalommal, s ne ontsa vérüket. A dominikánusok egy lépéssel hátrahúzódnak, s előre lépnek a magisztrátus alabárdosai. Hogy kérte Lermát? Mehessen vissza az Alcazárba. Ami ezután következik, nem akarja végignézni. Ám Lerma, aki vénkorára a bíborköntös védelme alá menekült, fogta a kezét, s szigorú szóval mondta, nem lehet gyáva fenséged. Eddig a szó volt, most következik a tett. Ahogy rakták a mágiát, hússángot, vennyikét, aprófát, mély szakértelemmel, bíztatva tömegtől, mely vágyodva este, melyik mágia készül a leghamarabb. Utolsó kérdések a mágia lábánál. Néhány elítélt eretnek, úgy emlékezik, megtért. Ezeket elhurcolták, vas zsinórral repesztették szét a gégefőt. Nem érezték, amikor a holttestüket elemésztett a láng. Magával a processzusból nem értett semmit. Melyik volt az eretnek? Melyik a visszaeső zsidó? Ki volt ördöngös, szodomita? Ki érdemelte meg gyilkos módjára halált? Lermának minden pénz kevés volt. Az aktákból, bukása, s halála után olvasta, hogy az inkvizícióval osztozkodott. Sistergett az első láng, utána végig a lángok. Könnyű szél fújt, élesztette a tüzet. Jó jel, ezt szerették a madridiak. Esőben nem szívesen rendeztek autodafét. Mindez egy pillanat. Az emlék, mi olvassa jegyző, az alkirály jelentés preambulumát. Senki sem vesz észre, hogy ilyenkor enyhe émelygés fogja a királyt. Limában, szombaton november 15-én, reggel 9-kor találkozott az inkvizíció palotájában a főbíró a Szent Hivatal tagjaival. Majd lóháton dobosok és kürtösök szavával követve elhagyták a hajlékot, bejárták a főváros, meghirdették, autodafé színhelye lesz Lima városa. A nagy téren olyan emelvényt állítottak fel, lépcsőzetes pacsorokkal s állóhelyjel, mely legalább 8000 személy foglalhat helyet. December 16-án kerül sor az ítélet végrehajtására. Délután találkozott a palottában a papság, valamint a Szent Hivatal szolgái, kápolnába vonultak, kiki jelvényeivel és zászlóival. Itt várt már a bíróság, a nemesek, valamint a királyi biztosok. A dominikánusok vikáriusa is itt állt, 2 méter magas, zöldszínű keresztel, mert 24 dominikánus vett körül. Mindjárt utána következett a székes egyház énekkara, énekelte a Virilia Regis himnuszát. Így ért a menet a nagy emelvényhez, ahol egész éjjel már papok virrasztottak. Itt 4 nemes úr állt ört. A Szent Hivatal választotta őket erre a tisztre, ők adták ki fekete botjuk jelzéseivel a kivégzésre a parancsokat. A plébánosok, a prelátusok már reggel 8 és 9 között készen álltak, bűnbánó híveikkel együtt, majd menetbe formálódtak, a kereszteket fekete fátyollal takarták, jelezve ezzel, hogy a kiközösítettek közé kerültek, majd az egész papság szomorú hangon kezdett rá a Miserere Dei énekére. Ezután következett a főbíró, s a titkos hivatalnokok sora ezüst ládikában hozták az ítéleteket. Amint elértek az emelvényhez, kiki rangjának megfelelően helyezkedett el. Itt vártak addig, míg az alkirály udvaroncai és muskétársai kíséretében ki nem vonul palotájából. Őt követték a magisztrátus urai, az előkelő nemesek, valamint az egyetem tanácsa. Mindezek a személyiségek lóháton közeledtek, méltóságuk jelvényeit hordozva, majd 2 külön csoportra oszlottak, hogy ezzel jelképezzék a világi és egyházi hatalom kettősségét. 2 buzogány hívő között ment a hóhér, fekete köntösében, ugyancsak fekete bottal kezében, az alkirály is menete így közeledett újból az inkvizíció palotájához. A főemberek ott maradtak az első udvarban, míg az alkirály belépett a második pációba, ahol már várták a Szent Hivatal tagjai csukjájukon kalappal, ugyanott a hatóságok vezetői ültek lóháton. Udvarias társalgást folytattak egy ideig, míg a legidősebb inkvizitor nem mondta, itt van az ideje annak, hogy elinduljunk. Így ugyanabban a rendben, ahogy érkeztek, vonultak a nagy térre, amelyet körülvett a katonaság. Ahogy elhaladtak, leengedték tisztelt jeléül zászlóikat. Itt folyt le az autodafé. Felolvasták az ítéleteket a vétkesek előtt. Elbocsátották azokat, akiket felmentettek az inkvizitorok, a bűnbánok megkapták penitenciájukat, a többit átadták a világi hatóságnak, hogy mágián bűnhődjenek. A szertartás végeztével a menet azonos rendben tért vissza a Szent Hivatalhoz, ahonnan szétoszlottak. A városi tanács anyagi segítséget nyújtott az inkvizíciónak, megépítve az emelvényeket, a költségeket a közmunkák tételénél számolták el. Ugyancsak a város fedezte a mágiák faanyagának és kötelékeknek költségeit, mint hogy a világi hatóság köteles magára venni a mágia halállal lakolók kivégzésének terheit. Végül a városi tanács 200 aranyat szánt arra, hogy megvendégelje a hivatalosakat, akik részt vettek a szertartáson. Hallgatja-e ő felsége? A titkár halkan mondja. Felség? Még egy beszámoló érkezett Limából. Ugyanilyen dátummal. A Jézus Társaság rendházának főnöke írta, aki időről időre in secretis beszámol arról, ami Perúban valóban történik. A hivatalos jelentésben egyetlen mondat volt csak arról, hogy a visszaesőket átadták a világi hatóságnak. A jezsuita, örök ellenfele a dominikánusoknak, kevésbé száraz szavakkal, kevésbé rajongva írta le a nevezetes limai autodafét. Valóban a városlagok ezrei tolongtak a nagy téren, hogy még egyszer meghallgassák, most már a világi hatóság vezetőjének, az alguazil majornak szájából az ítéletet. Kellemes borzongás futott át a tömegen, amikor megtudták, hogy 11-nek kell mági halált halnia. Visszaeső zsidók voltak köztük többségben, így Francisco Maldonado doktor, a híres orvos és tudós is. Manuel Paznak kivételes szerencséje volt. A börtönben halt meg, a második tortura után bizony, még a négereknek, mulattoknak és mesticeknek is sok volt látni, amint felállítják, elkészítik a 11 mágiát. Voltak olyanok, akiken erőt vett az útállat és a borzadály. Csak később délutánra készültek el ennyi gondosan megalapozott farakással. A tömeg már órák óta a legnagyobb figyelemmel kísért az előkészületeket, olyannyira, hogy talán nem is vették észre az egyre sűrűbben gomolygó árnyakat. A vihar felhők egyre mélyebben ereszkedtek le. Úgy szóval egy időben azzal, hogy a 11 elítéltet hozzá kötözték az oszlopokhoz, és meggyújtották a venyigéket, rettenetes vihar szakadt le a fővárosra. A forgószél úgy erős volt, hogy tövéből csavarta ki a nagy tér pálmafáit, szétrepesztett az óriás vászontetőt, mely kellemes árnyékot biztosított a napsütésben az alkirály és kísérete számára. A dísz emelvény deszkái egymásra szakadtak. A 2 méteres zöld kereszt lehult az oltár közepéről, szétzúzva gyertyatartókat, a gyertyák lángjait is elfújt a szélroham. Olyan rettenetes ítéletidő kerekedett, amelyhez hasonlóra nem emlékezett senki Límában. A szél felkapta a mágiák zsarátnokait, felrepítve az egekbe, a tűz hevességét még jobban fokozta a vihar. Szerzetesek, papok, világiak rettenve rohantak, hogy valami menedéket keressenek maguknak, a tömegben álló nép félelemtől remegett, amikor rettenetes hang tört át a lángokon. Francisco Maldonado szava volt, aki így kiáltott, amikor már mellét írt a láng. Izrael istene így mutatja meg nekem az egekből magát. A vihar órák múlva lecsillapodott, a vesztőhelyen összeseperték a hamvakat. De Lima népe nem tért még magához a megpróbáltatás után. Legtöbben azt gondolták, hogy ez az úr büntetése volt, és nem lett volna szabad kivégezni az ártatlanokat. A dominikánusok másként magyarázták, az ördög küldte a vihart, hiszen az elítéltek szövetségben álltak vele. A gonosz azért támasztotta a szörnyű szeleket, hogy megkaparinthassa az áldozatok lelkét abban a pillanatban, amikor kiröppen széni égett testükből. Mindez az bizonyítja, hogy az ítélet igazságos volt. 12 éves volt, amikor először látta. Lerma fogta kezét, rettegve attól, hogy a szőke, hosszúfejű princ elalél. Rossz ómen lenne, a várandos asszonyok módjára előtt venne ő felségén az ájulás. Hány éjszakán álmában látta, hogy előre kúszik a láng, a velőt rázó kiáltás, sikoly, hörgés, mert csak az utolsó percben folyt el a kegyes doppergés. Lima. Amikor felkapta vihar az alkirály dísz emelvényét Limában, trópikus forróságban, Madridot ellepte a decemberi hó. Bizonyosan fűtöttek az Alcázar kályháiban, szép téli vadászatra intult. Halka mondja. Foglalkozni kellene olyan rendelettel, amely kimondja, hogy a gyarmatokon csak akkor rendezhetők autódafék, a nagy inkvizitor jóvá hagyja az ítéletet. Végignéztem a névsort. Úgy szóval csupa portugált küldtek mágiára. A doktoron kívül mind kereskedő. A portugálok ügyesebb kufárok a spanyoloknál. Talán így könnyűszerrel szabadultak meg tőlük. Feltűnő a sok portugál név. Miért lennének ezek mind visszaeső zsidók? Ha golyó éri a vadat, megadják neki a kegyelemdöfést. A sebzett őz sírását nem szereti hallani a vadász. 12 éves volt, amikor vergődtek, jajgattak a lángok között. Olivares hányszor mondta, szentelt vízzel nem lehet kormányozni felség. Bár Don Gaspar maga sem szerette a kivégzéseket. Jó errej! Ennyi az ítélet alatt, s már körüljárja a hóhír a vádlottat, rakják a mágiát, zsírozzák a kerekeket, néha ok nélkül áthúz egy ítéletet. Ráírja, vizsgálják meg még egyszer, nem meggyőző a bűnösség. De csak főbben járó ügyekben, nemesek dolgában fellebbeznek a felséghez. Hány száz és száz egyszerű embert akasztanak fel minden nap, vasárnap kivételével, Hispániában. Élet rendje, gondolja. Még vágyódik vissza a vendéglátó ágyba, heverni hajnalig, elmerül a szendergésben nem gondolni semmire. Burgoszban kapta a hírt, hogy újabb vereség érte a portugál határon a csapatokat, és ezért az államtanács némileg burkolt formában a Serenissimo szenyort Don Juan de Ausztriát tette felelőssé. Burgosz, ez a komor, majdnem gót város, amely nem szenvedett csak rövid mór uralmat, rengeteg szentélyével, templomával, égnek emelkedő sziklavár világával alkalmas arra, hogy itt mindenki elmerengjen a földi sors mulandósága fölött. Már csak azért is erre gondol, mert érzi vesejét, s jobb keze könnyen, de folytonosan remeg. Mióta Aranjuezban órákig feküdt farkas vadászaton egy nedves gödörben, nem egyszer görcs kínozza. A doktor megjósolja a vesekövet. Basztárgya több gondot okoz Fülöpnek, mint családjának többi tagjai. Zaklatja a legfőbb tanácsosokat. Vegyék rá ő felségét. Adja meg neki Kasztília infánsának rangját. Ez helyet jelentene számára az államtanácsban, beleszólás minden országos és birodalmi kérdésbe. Szóval Mária is kiterően válaszolt Agredából, mikor véleményét megkérdezte. Senki nem tanácsolja, hogy főhercegét tegye La Calderona fiát. Akkor kér tőle Juan audenciát. Ha infáns lenne, bármikor rátörhetne. Nem kellene semmiféle ceremónia. Ajándékot hoztam felségednek, mondja könnyed szóval. Bársonytokból, melyen az ausztriai ház szív pajzsa ékeskedett, miniatúra képet vett elő, melyet jeles mester festhetett elefántcsontra. Első látásra majdnem megszokott mitológiai kép. A felség járatos a régiek mondáiban. Felhőkös Szaturnusz mosolyogva szemléli, mint ölelgeti egymás forró szenvedéllyel a testvér szerelemben Juno és Jupiter. S ahogy kezében tartja az okulárét, hogy élesebben lássa a miniatúra képet, észre kell vennie, hogy Jupiter Don Juan vonásait vette fel, míg Juno Margarita kedves arcát viseli. Nem kellett különösebb szellemi hürgeség ahhoz, hogy Fülöp megértse fiának szándékát. Feleségül szeretné venni féltestvérét, a király lányát, s így ez a féktelen ambíciú ifjú koronát s jogart akart. Az írnok ott volt a szobában, amikor Don Juan fogadta. Szokása ellenére kiküldte. Eddig tudta csak fékezni indulatát. Takarodjék! Többé ne kerüljön színem elé! Micsoda fertelem! Úgy képzelt, hogy akad pápa, aki diszpenzációt adhat testvérházasságra is. Milyen fékte nagyra vágyás tombolhat a fickóban, hogy ezt merészelte. Szemet vetni testvérére, a gyerek lányra. Tisztázatlan szándékkal megbízni egy piktort azzal, hogy Velázquez képéről lesse el az infánsnő vonásait, micsoda szenny, és így menne a fácanok szigetére. A népszerűtlen osztrák Marianna, a törékeny gyermeklány, a minden széltől lázas Felipe Prospero, s árnyékokban La Calderona merész szemtelen spanyol fia, a császár egyszer azt tanácsolta, követe útján, dugja a fattyút kardinális bíborba, tegye toledói érsekké, vagy inkvizitorá Juant. De a bastard nem akart pap lenni. A kard jól áll kezében, szeremi botrányairól zeng a fáma, amikor meglátogatta a mezitlábas apáca kolostorát, a főnökasszony 9 éves kislányt vezetett eléje. Térdeljen le szépen, Maria! Csókoljon a felségnek kezet. A kislány kékszemű volt, sötétbarna a haja. Csüngött az alsó ajka. A főnökasszony nem mondta ki ugyan a szót, de éreztette, kétszeresen is vétek gyermeke. Törékeny nővérke a kislány, legfiatalabb a noviciák között. Az egyetlen unoka, akit meglátni adatott. Milyen rang illetné Don Juannak, Mária Rosa Riberától született fattyulányát, ha bekerül az udvarba. A kislány mindenről nem tud semmit. Bizonyára nem is tud majd soha. Nagy apácatitok lebeg majd körülötte, míg él, s ha meghal, nem vésnek osztrák sasta koporsójára.